Jó estét kívánok!
A 12-es fejezetet fogjuk átvenni. Ugye a múlt alkalommal az Isten szeretetről volt szó, arra, hogy hogyan lehet Isten szeretni, hogyan lehet azt megparancsolni Istennek, hogy nekünk, hogy szeressük Istent, hogy féljük Istent. És ennek kapcsán egy kicsit tisztáztuk azt a fogalmat, hogy mit is jelent az, hogy Isten szeretet és Isten félelem, vagy tisztelet. És ugye azt már tudjuk, hogy eddig háromféle emberről beszélt a tánya. Van az az ember, aki jó lenne, hogyha olyanok lennénk, mint ő, de nem biztos, hogy tudunk olyanok lenni. Ez a tzadik, az igaz ember. Van az az ember, aki tudunk olyanok lenni, mint ő, de nem érdemes olyannak lenni, mint ő. Ez a rása. Ugye a rossz ember. És van az az ember, aki tudunk olyan lenni, mint ő, és érdemes is olyannak lenni, mint ő. Tudod, ez az, hogy tetszik? Tudunk olyannak lenni, mint ő, és ezért érdemes is olyannak lenni, mint ő. Ez pedig a bénai, ez a közepes. És ugye, hogy eddig általában ezekről a fogalmakról volt már szó, de részletesebben a 10. fejezetben volt szó az igazról, a 11. fejezetben volt szó a rosszról, a rásáról, és a 12. fejezetben pedig most szó van a közepesről. Hát akkor nézzük, hogy szerintem kezdjünk bele az olvasásba, és lássunk is neki. Éva, olvasva?
A közepes pedig olyan ember, akiben a rossz sosem erősödik meg annyira, hogy elfoglalván a kisvárost, és így beleöltözve a testbe, az bűnbe sodorja. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az ösztönélet három öltözete, vagyis kifejezési formája, ami nem más, mint az a gondolat, beszéd és cselekvés, ami a klippából ered, nem uralkodik el az isteni lelken, nem öltözik be a testbe, az agyba, a szájba és a többi 248 testrészbe, hogy vétekbe sorolja, a tisztátalanná tegye azt, Isten őriz. Ellenkezőleg csakis az isteni lélek három öltözete, egyes egyedül ők öltöznek be a testbe. Ezek a Tóra 613 parancsának megfelelő gondolatok, beszédek és cselekedetek. Az ilyen ember, az úgynevezett közepes, soha életében nem vétkezett, és sose fog vétkezni, és soha nem neveztetett rossznak, rásá, még egy órányira, egy percre sem egész életében. Akkor pedig miért nevezik őt közepesnek, és miért nem tzadiknak? Azért, mert az isteni lélek lényege és miben léte, azaz 10 jellemzője nem bír állandóan kizárólagos uralommal a kisvárosban.
Pont. Itt most megállom. Hát akkor miről van szó? Azt mondja, hogy most elmondom nektek, hogy milyen az a közepes. Eddig szó volt ugye a tzadikról és a rásáról. Ki az a tzadik és ki az a rása? Azt mondjuk, hogy minden emberben külön kell látni, hogy ki az az ember, milyen az az ember, és az, hogy mit csinál az az ember. Van, hogy maga az az ember az mi, és az, hogy mit csinál az az ember. Tehát két dolog, ez nem feltétlenül fedi egymást. Az esetek többségében nem fedi egymást. A léleknek a 10 attribútuma az maga az ember. Az értelem, az intellektuál és az érzelmek attribútumai, ez maga az ember. Van az léleknek három, ezt úgynevezik, három öltözéke, de gyakorlatilag amit a lélek csinál, gondolkodik, beszél és cselekszik, ez meg a lélek öltözéke, ez nem maga a lélek. Vannak olyan emberek, akik képesek arra, hogy teljesen megváltoztassák magukat. Annyira megváltoztatják magukat, hogy ez a 10 attribútum is teljesen csak jó. Ugye azt tanultuk, hogy minden emberben van két lélek. Mind a kettőnek megvan ez a 10 attribútuma. Tehát amikor valamit értek, vagy valamit érzek, az lehet mind az állati lelkemből, és mind az isteni lelkemből fakadó valami. Általában az emberben mind a két lélek ott van, olyan, mint két kis király, aki próbálja uralni a várost, engem, az én testemet. És ezért néha ez uralkodik, néha az uralkodik. Egy tzadik eléri azt, hogy teljesen csak a jó uralkodjon fölötte, csak a jó kerüljön megnyilvánulásra, a jó gondolatnak a gondolata, a beszédes cselekedet, de nem csak ezt érjük el, mert rossz nincs is meg benne. A városban nincs ott az a kis király. Eltűnt. Vagy pedig nem csak eltűnt, hanem átváltozott. Ő is most már jó király. Ezt érje el a cádik. A rása ezzel szemben állandóan változnak a királyok. Egyszer ez van királyságban, a jó, ő kerül hatalomra, és valami jó dolgot csinál, vagy beszél, vagy gondolkodik. Egyszer meg a rossz ösztön kerül előtérbe. Állandó a harc. Mit csinál a Bénoni? A Bénoninál uralomra soha nem kerül a másik király. Soha nem kerül abba a pozícióba, hogy ő vezesse, hogy mit gondolok, beszélek vagy cselekszek. Uralomra nem kerül. Akkor miért nem nevezem cádiknak? Szerintetek? Maradva a kis király példájával. Miben kevesebb ő, mint a cádik? A jó erőkért mindig előtérbe kell a jó.
Nem, hogy megvan benne.
Hogy megvan benne. Szerintem, hogy nála állandóan csak a jó kerül előtérbe. Hogy mi látható belőle? Csak a jó. Csak a jó irányítja, hogy mit gondol, mit beszél, és mit cselekszik. De a rossz még mindig ott van. Mi azt jelenti, hogy például rossz inklinációi, rossz vágyai vannak, csak azokat nem hagyja kifejeződni. Mindig behúz egyet annak a rossz királynak, ad neki egy pofont, és kiüti. De az mindig ott van. Mindig előjön, mindig újabb ötletei vannak. Egy állandó harc ennek a közepesnek az élete. Ez egy folyamatos harc. Ő az örökkévalót szolgálja a szószoros értelmében, mert a rásá, az nem szolgálja Istent, amikor ő rásá, hiszen ő hagyja előtérbe kerülni a rosszat. Tehát ő nem dolgozik a rossz ellen, mert amikor a rossz előtérbe kerül, akkor ő hagyja a rossz, akkor nem győzi le a rosszat. Ez a rásá. Néha a rása is dolgozhat, meg szolgálja Isten, de úgy folyamatosan, ott a rossz, ha előkerül, akkor előtér, akkor hagyja is, hogy ez kifejeződésre jusson. Előjön egy gondolat benne, hogy csináljuk ezt meg azt, akkor azt hagyja kifejeződni is, és tényleg átgondolja, meg beszél róla, meg cselekszik is annak megfelelően. A cádik ugyancsak nem szolgálja Istent, abban az értelme, hogy munka, nehéz munka, mert neki meg már nincs meg ez a rossz. Mert neki nem nehéz Istent szolgálni. A Bénoni viszont állandó harcban van. Neki ott van az a rossz, és nem hagyja soha, hogy kifejeződésre jusson, de mégis ott van. Most azt, ugye akkor ez egy világos, ugye, hogy mi a különbség. Most mégis akkor van itt egy furcsa mondat. Most szeretném, hogy mondjátok, hogy ti hogy értelmezitek. Tehát ugye akkor még egyszer gyorsan felolvasom a szöveget, hogy érthető legyen a szöveg. A közepes pedig olyan ember, akiben rossz sosem erősödik, nem azért nem volt értető, mert nem jól olvastak, hanem csak, hogy most már háttérinformációban van. A közepes pedig olyan ember, akiben rossz sosem erősödik fel annyira, hogy elfoglalván a kisvárost. Tehát, hogy kifejeződésre is jusson. És így beöltözve a testbe, az bűnbe sodorja. Mind gondolatban, mind beszédben, mind sok cselekedetben. Soha nem tud annyira előre törni a rossz, hogy kifejeződésre is jusson. Abban a percben, hogy felötlik benne egy kis rossz gondolat, vagy nagyon rossz gondolat, azon nyomban elnyomja. Nem hagyja, hogy kifejeződjön. Tehát, gyakorlatban annyit jelent, hogy az ösztön lélek három öltözete, vagyis kifejezési formája, ami nem más, mint a gondolat, a beszélés, a cselekvés, ami a klipából, a rosszból ered, nem uralkodik el az Isten lelken, az emberen, nem öltözik be a testbe, az agyba és a szájba, és a többi 248 testjéből, hogy vétekbe sorolja, és tisztáltanná tegye azt Istenőrét. Ellenkezőleg, csak is az isteni lélek három öltözete. Egyesedül ők azok, akik uralkodnak, tehát csak is a Tóra parancsainak megfelelő gondolatok és beszédek és cselekedetek vannak. Hát ez egy nagyon nagy dolog. Ha valaki ezt eléri, akkor a szemünkben már messze-messze cádik, de a valóságban a tánya definíció szerint még nem cádik. Miért nem? Mert még ott van benne a rossz, az soha nem kerül kifejeződésre, az csak ő tudja, hogy ott van benne, és mennyire nehéz neki. De néha lehet is rajta látni, hogy megerőlteti magát, hogy ez egy ilyen fact-fetch. Nagyon keményen dolgozik magán. Az egy olyan ember, aki érzi a felelősséget, és egész nap, reggeltől estig dolgozik, nem a irodában, hanem, vagy feltétlenül, hanem saját magán. Nem jön magától ez az egész dolog, ez egy munka. Ez mindannyiunkkal így van, csak valamikor valaki többet dolgozik ezzel, valaki kevesebbet. De nála ő annyira keményen dolgozik, hogy soha nem kerül előtérbe a rossz. És itt van egy érdekes mondattal folytatja, és azt mondja, hogy az ilyen ember soha életében nem vétkezett, sosem fog vétkezni, és soha nem neveztetett rossznak még egy órányira, egy percnél is sem egész életében. Ez így tiszta? Akkor, hogy ő Bénulinak született? Akkor ez egy olyan dolog, amit nem elérni kell, hanem ez már adott? Látod, hogy akkor mit jelent az, hogy egész életében ilyen volt, és ilyen is lesz. Meg egy másik kérdés. Nincs megvált a szabad választás, hogy most már nem is esett vissza rá Sárnak? Hát nem épp azon, hogy ha szádik lenne, azt mondom, már nincs meg ebben a szempontból a szabad választás, mert ő már tényleg elérte azt, hogy nincs benne rossz. De ő Vénoni, és benne ott a rossz, akkor állandóan harc. Kizárt dolog, hogy egyszer mégiscsak a rossz keretkezik fel ő? Akkor az nem igazi harc, akkor csak ilyen játék. Nem igazi harc, hogyha kizárt dolog. És az is írja, az ember soha ne vízze el magát az utolsó napig, mert és mi az, hogy soha nem fog létkezni? Hogyan lehet predesztinálni, hogy soha nem fog létkezni?
Hát okokkal, nem csak.
Okkal. Létkezni csak
de
okkal
nem
lehet.
Fog nem fog létkezni,
soha nem is létkezett. Te azt hiszed, hogy egy Bénoni már úgy született, hogy egy Bénoni? Ez valószínűleg nem valószínű.
De mindig
mert épp azt, hogy ez egy szint, amit nem elért, mert ez egy állandó harc. Uh-huh. Épp azt tanuljuk, most egy szádik az egy szint, amit elért, és utána ott valamilyen szinte be vagy biztosítva. Ez egy életbiztosítás. De a Bénoni az egy állandó harcban van. Mindig le kell nyomni a rosszat, mert az ott dolgozik benne. Ez egy olyan, mint mondjuk Izrael és az arab országok. Nem lehet mondani, hogy most már olyan béke van, hogy az arab országok Izrael támogatják, és ők azokat. Állandóan harc, és Izraelnek állandóan be kell húzni egyet. Meg kell mutatni, hogy milyen izmos. De állandó a fenyegetettség. Sőt, néha még ők sikerül nekik. Tehát ilyen szempontból Izrael nem Bénoni, hanem Rasha ebben a kategóriában. Mert ott néha az arabok elérnek egy-két eredményt, ott kifejeződésre jutnak. Abban az értelemben, hogy felrobbantanak valakit, vagy valami. De állandó a harc. Ebben a Bénoniban állandó a harc a rossz ellen. Milyen a magyarázat? A magyarázat az, hogy ez nem így értendő. Nem úgy értünk, hogy soha nem létkezett. Amikor ő Bénoni, akkor ő olyan szinten van, hogy ha így maradna, soha többet nem létkezett. Nem létkezne, és nem is létkezett volna. Szerintem ezt nem úgy kell érteni, ahogy itt írom, hogy egész életében, hogy valós életében, mert ez kizárt dolog, akkor az egész nem állja meg a helyét. Ezt mindig a tárgya kommentárok úgy értelmezik, hogy ez egy olyan szint, ami ezen a szinten, ez olyan, mint a boxoló, aki legyőzhetetlen. Addig legyőzhetetlen, amíg le nem győzik. Ez azt jelenti, hogy ez ő eleve ilyen megszületett, hanem legyőzhetetlen. Igen, most ebben a, amíg ő ebben a szinten van, ő legyőzhetetlen. Most ez megtanít minket még valami nagyon fontosabb. Bénoni, ez nem egy szint, amit elérek és kész, hanem te is lehetsz Bénoni az életed bizonyos szakaszaiban. Van egy nap, amikor Bénoni vagy, vagy van egy óra, amikor Bénoni vagy. Amikor most abban az állapotban vagy, hogy nem hagyod kifejeződésre a rosszat benned, hát minden alkalom, akkor te csúvát teszel az eddigi bűneidért, és nem hagyod kifejeződésre jutni a benne levő rosszat, legyőzöd a rosszat, akkor gyakorlatilag Bénoni vagy. Kérdés, hogy ez az állapot meddig tart? Van akinél 5 percig, van akinél egy hétig, van akinél 3 hónapig, és aztán elesik valamiben. Ez az a dolognak a lényeg, hogy a Bénoni az nem egy olyan szint, amit egyszer elérek, és kész, hanem elérhetem, és aztán újból legyőznek. De amikor én legyőztem magamban a rosszat is, nem csak egyszerűen legyőztem egy konkrét dolgon, ugye általában a bűneimet megbántam, és többet nem fogom, elhatároztam, hogy azokat többé nem teszem meg, és ez egy tudatos dolog, és akkor elérhetem azt a szintet, hogy Bénoni vagyok, és aztán lehet, hogy megint elesek, és akkor megint Rasha leszek, amíg újból felül nem kerekedem. De a Bénoni, annak ez a lényege, és ezért vagyunk, ezért nekünk íródott ez a könyv, annak ennyi, ez egy olyan szint, amire azt mondja, hú, én egész életem nevét kezdek, ez eléggé kemény szint, és ez tényleg nagyon kemény dolog, de erre kell törekedni. Ha ebből aztán lesz 2 nap az egész élet helyett, az is már egy eredmény. Ezért nekünk írozott, és mi közepesek, potenciális közepesek vagyunk, mert ez az, amit mi el tudunk élni. Az életünknek milyen hosszú szakaszában, az már csak rajtunk múlik, hogy meddig bírjuk tartani a frontot. Ha meg nem sikerült, akkor újra próbálkozunk. Hát akkor
a Bénoni, akkor mindenképpen a Rasának egy
upgrade-je.
Egy
upgrade-je, igen. Amikor fölködik a economic class a business-ben. És akkor kérdezi, meddig maradok. Igen. Azt jelenti, hogy igazából a Rasha sem egy olyan szint, amit egyszer elérek és kész. Mert a Rasában is ott van a jó. Tehát, és a jó néha kifejeződése is jó. Most ne értsétek kérdezni. Nem azt jelenti, hogy egy Rasha csinál egy mitzvát, akkor ő már is Bénoni? Nem. Mert ha ő nem bánta meg az előtt bűneit, nem tett csúvát, akkor ő rá sem marad. Megszabadulni egy rossztól, amit csináltam, az nem csak az, hogy abba hagyom csinálni, hanem meg kell belőle tisztulni. A megtisztulásnak pedig a megtérés, a visszatérés, a csúva a lényege, aminek az a lényege, hogy végig gondolom, hogy milyen rossz, amit csináltam, fölismerem, mert sokszor fel se ismerem, hogy ez rossz volt. Először fölismerem, végig gondolom, és elhatározom, megbánom, és elhatározom, hogy soha többé nem fogom megtenni. Most azért ez önmagában is egy feladat. Tettem azt, mondjuk, Jom Kipurkor ezt megteszem, és nem hagyom kifejeződésre jutni, Jom Kipur napján nem fogok lassan halált beszélni, plecskálni, és ezer más dolog, amit tanultuk, hogy ez már mind-mind a bűn valamilyen kategória, a legapróbb dolgok is, akkor bizony elértem a bérnőszintet. Ez nem egy olyan, nem annyira elképzelhetetlen dolog. Azt, hogy ezt egész életemben csináljam, az már egy kemény dió, de erre kell törekedni. A lényeg az, hogy ezt el tudom érni. Nem csak akkor leszek bénani, hogyha ezt egész életemben végig csináltam, arra az időszakra bénani voltam, amikor ez ment. Az ilyen ember, az úgynevezett közepes, soha életemben nem vétkezett, soha akar vétkezni, és nem nevezett rossznak, hogy ezt mondtuk már. Akkor viszont miért nevezik őt közepesnek és nem szabiknak? Azért, mert az isteni lélek lényege és mindenléte, azaz tíz jellemzőre, nem bír állandóan kizárólagos uralommal a kisvárosban, hanem csak különös a kisvárosban. Abban a szempontból uralommal bír, hogy ő irányítja a dolgokat a gyakorlatban, ő az, aki szerint beszélnek, de van egy ellenzék. Szerintem a politikai életből van egy ellenzék, akik néha megpróbálnak szóhoz jutni. Mindig el vannak nyomva, mert mindig sohasem lesz, hogy az ellenzék határozza meg a... Soha sem lesz, hogy az ellenzék határozza meg, hogy mit csinál, mi történik ebben az országban. De ők azért néha beledumálnak, hogy mi van. Amíg, hogyha egy pártrendszer van, az a szabik. Itt nincs ellenzék. És valódi egy pártrendszer, tehát nem az, amikor van, csak elnyom, nem hagyjuk szóhoz jutni, hanem tényleg mindenki ugyanúgy gondolkodik bennem. Ez lenne a megfelelője a szabiknak. A Bénaliban viszont van ellenzék, csak ők dumálnak is, meg mondják, hogy van, de nem jutnak el odáig, hogy az ő szavukat komolyan vegyék, és azt szerint cselekedjenek. És ugye Bénaliban van ott a rossz, és meg is szólal benne, de állandóan ellenzékben van. Soha nem kerül át vezető szerepbe. Na de akkor azt mondjuk, hogy nem bír állandóan kizárólagosan, hanem csak különleges alkalmakkor. Milyen alkalom van, amikor viszont teljes uralommal bír? Nincs kulcsom, hagyjad nyitva. Mikor van teljes uralma? Csak különös alkalom, amikor a smát mondja, vagy imádkozik. Most jól figyeltek, mert egy nagyon kabalisztikus részt követelünk. Mivel ez a szellemi emelkedettség, a Moichin de Gardus ideje, fent a szellemi világokban, így lent a Földön is, ez az alkalmas időpont, minden ember számára a szellemi felemelkedésre, mivel ekkor az ember összekapcsolja intellektusát Chabad Istennel, elmélyedve az ő végtelen nagyságában, és ezzel feléleszti a tüzes szeretetet szíve jobboldali kamrájában, ami arra vezeti majd, hogy kötődjön hozzá a Tóra, és annak parancsolatai szeretetteljes betartásában. Ugye, van, itt azt mondja, hogy több fogalmat is tisztelni kéne, ő azt mondja, a szellemi emelkedettség ideje. De van a kamarában egy visszatérő fogalom, a szellemi emelkedettség, a Moichin de Gardus, a szó szerint ez egy nagy, nagy ész, és Moichin de Katnus, kis ész. Szó szerint ez ilyen szellemi emelkedettség és szellemi tanul magállapotság. Hogy mit jelentene, mondjuk azt, amikor mondjuk egy gyereket összehasonlítunk egy felnőttel. A gyerek nagyon okos, de még nem használta ki a gondolkodási lehetőségének mindenét. Tehát ő egy kis ész ebben az értelemben. Nem tud annyira átlátni bonyolultabb dolgokat és összefüggéseket. Potenciálisan ott van benne, de nem lát át olyan nagy összefüggéseket. Míg egy felnőtt embernél ez már sokkal jobban kiterjeszkedett és kifejlődött. Mi az alapvető különbség? Mire hat ez majd ki? Az érzelmeire. Már szó volt erről a hatodik fejezetben, hogy amikor egy gyerek mondjuk miért örül egyszerű dolgoknak, mert kevesebb az esze. Meg kevésbé lát át összefüggés, hogy mennyire jó mondjuk egy szép ruha, mondjuk, azt kevésbé látja át, mint hogy milyen finom az a nyalóka. És ezért a nyalóka sokkal fontosabb lesz neki mondjuk, mint egy szép ruha. akkor ezért nagyon fontos, hogy milyen szint, szellemi szinten van, mert az érzelmei ennek megfelelnek. De ez ugyanígy igaz másra is. Mondjuk, hogyha én végig gondolom és megértem, hogy valaki milyen nagyszerű ember, akkor sokkal több tisztelettel leszek iránta, mint hogyha nem gondolom végig, és csak azt nézem, hogy milyen óra van. Ugye? Hogy az eszemet mennyire használom, ez kihat az érzelmi hatásra és az érzelmi kapcsolatra is. Most ahhoz, hogy Isten szeressen, mit tanultunk, meg Isten tiszteljen és féljen, mit tanultunk az előző órán, mire van szükség? Az eszembe. De azt kérdeztük, hogy hogyan lehet megparancsolni az embernek, hogy szeresse Isten. Vagy hogy hogy szeresse Istent, vagy félje Istent. Ezt hogyan lehet megparancsolni? Mit mondtunk, hogy hogyan lehet megparancsolni? Azt mondtuk, hogy hát én nem szeretek valakit, akkor lehet ráparancsolni, hogy szeressen. Úgyhogy, ha végig gondolom Isten, és meditálok Isten nagyságán mondjuk, akkor fölébred bennem egy vágy, hogy csatlakozzak el. És még arról is beszéltünk, hogy ebben több típus van. Azt gondolom végig, hogy ő mennyire nagy és mennyire éltet, vagy azt gondolom mondjuk végig, hogy ő mennyire ő az egyedüli lét, és én valójában nem is létezem önálló léttel. Hát ennek sokféle módja a meditációnak, és annak milyen eredménye lett. De minden esetre ahhoz, hogy érzelem legyen Isten felé, ahhoz mindenképp szükség van az eszemre. Ezért fontos a nagy ész, mert nagy ésszel nagy érzelmet tudok elérni. Ugye? Akkor ezt jelenti, hogy ez a nagy ész ideje. Milyenkor van a nagy ész ideje? Miért a smá idején van a nagy ész? Mi az a smá? Akkor elmondod azt, hogy halad Izrael, az örökké Istenünk, az örökké egy. Mivel folytatjuk? Szeresd az örökké való Istenünket. Miért? Mert ha végig gondolod az első mondatot, azt, hogy az örökké való egy, ebből következik az Isten szeretet. Mi kell meditálnod az, hogy szeresse Isten? Ahhoz, hogy az örökké való az egy. És hogy az örökké való a mi Istenünk. Ha végig gondolom azt, hogy az örökké való az egyetlen létező dolog, és minden rajta múlik, ezért olyan mi Istenünk, azt mondja, hogy mi éltet bennünket, akkor mi fog ebből következni, hogy vágyakozni fogok iránt, hogy tisztelni fogom, hogy szeretni fogom. Akkor mi kell meditálnom ahhoz, hogy szeressem Istent? A smá első mondatán. Ez a smá idején van az, amikor legjobban el tudom érni azt, hogy tényleg teljes szeretettel szeressem Istent, és ilyenkor, hogyha ezt elérem, akkor a rossz ösztön még csak lockdownos, hogy teljesen ki van ütve. Olyan, mint hogy egy kis ideig szállít lennék. Mikor vagyok bénani? Akkor, amikor ott hoz a rossz ösztön, és mindig benyom, bemond valami. Ilyen előfordul az imában is, hogy megjelenik és ott szerepel. De hogyha úgy imádkozom, ahogy kell, és nem csak elmondom az imát jó akaratból, hanem maradjatok esetleg még az imán is, hogyha van időtök.
Azt mondták, hogy valami tárgyalóval menni, folytatjuk a tévedet.
Jó. Nagy a vonulás. Szóval a sírkon? Ezt a villámsíkán szóval van, de nem is. Szóval hol tartottunk? Hát a smá ideje az, amikor ezt végig tudom gondolni, és ebből a végig gondolásból egy valódi Isten szeretet és Istennel kapcsolatos érzelem fog születni. Most azt mondja, hogy ez a Moichin de Gadlus ideje. Hát vannak olyan időszakok az életben, amikor a világban, amikor különböző dolgok jobb, megfelelő időszak valamire. Mondjuk nyáron megfelelő időszak napozni, télen megfelelő időszak síelni. Lehet nyáron is síelni, de mondjuk az nehezebb lesz nyáron síelni. Akkor van így a misztikus dolgokban is, a kabalában is, amikor a világ egy bizonyos időszakban valamire jobban megfelel. És azt mondja a kabala, hogy az ima idején, a smá mondásának idején az atmoszféra olyan, hogy ilyenkor megfelelő az idő ennek a meditációnak a végigvévésére. Arra, hogy végig gondoljam azt, hogy Isten egy. És ezt az egységet, ezt nem csak végig gondoljam, hanem eljussak egy olyan szintre, hogy ez az érzelmeimre is hasonl. És ezért mondja, hogy a smá mondásának ideje az egy olyan időszak, amikor a Moichin de Gadlus, amikor a szellemi emelkedettség időszak van, és hogyha bekapcsolódok ebbe az atmoszférába. Mert elmondhatom, az nem azt jelenti, hogy automatikusan beindul az agyam, és elkezdek gondolkodni, mint egy felnőtt ember, hanem lehet, hogy úgy mondom végig az imát, hogy fogalmam sincs, hogy mit mondok, és csak mondom megszokásból. De ha úgy mondom, ahogy kell, és végig gondolom a szavak jelentését, és azokból azt annyira végig gondolom, hogy egy érzelem születik, akkor ki tudom használni ezt a különleges időszakot, a Moichin de Gadlus, a szellemi időszak, emelkedettség időszakát, és abból a végig gondolásból egy valódi érzelem tud valódi érzelem fog születni. Most van egy nagyon érdekes dolog, ja, még folytassuk egy kicsit. Ja, akkor most már érthetőbb ez, amit olvastunk. Ugye azt mondja, hogy csak különleges alkalmakkal, amikor a smát mondja, vagy imádkozik, de ez a szellemi emelkedettség, Moisés a Gábdusz ideje fent a szellemi világokban, így lent a Földön is, ez az alkalmas időpont minden ember számára a szellemi felemelkedésre. Mivel ekkor az ember összekapcsolja intellektusát Istennel, ugye végig gondolja Isten nagyságát, Isten egyetlenségét, azt, hogy minden rajta múlik, hogy minden a világ, minden porcukát ő létezteti és élteti minden pillanatban, elmérve az ő végtelen nagyságában, és mi fog ebből történni, ahogy a múlt órán beszéltük. Ha ezt komolyan végig gondolja, és tényleg beleéli magát, akkor ebből egy érzelem fog születni. Milyen érzelem? Föléleszti a tüzes szeretetet szíve jobboldali kamrájában, ugye azért a jobboldali kamrájában, mert azt már tanultuk, hogy ott van az isteni lélek helye, ami arra vezeti majd, hogy kötődjön hozzá, és a Tóra parancsolatok szeretetteljes betartásával, nem csak egyszerű betartásával, hanem érzelemmel teli betartásával. Ez az isteni szeretet feléleztése tulajdonképpen a smáimban lényege, amelynek a naponta kétszeri recitálása tórai parancsolat. Ugye? Miért kell a smát elmondani reggel is és este is? A Tórában benne van, hogy beszélj róla a reggel, amikor fölkel, és amikor lefekszel, ez a smá mitzvája. Azért, hogy fölélesztjük magunkban ezt az érzelmet. Isten azért adta nekünk a smát, nem csak azért, hogy mondogassuk, hanem hogy ezen meditáljunk. A smá ilyen értelme nem is ima, hanem egy ilyen meditációs kezdőmondat. Hogy legyen, végig tudjuk meditálni azt, hogy Isten egyetlen, és ebből egy szeretet szülessen. Isten szeretet szülessen. És ez egy tórai parancsolat. Van azonban egy rabbinikus parancsot, amit a rabbik csak később rendeltek el. Mi az? Hogy a tóra recitálása előtt, vagy a smá elmondása előtt elmondunk áldásokat, és az elmondása után is mondunk áldásokat. Ugye, ha valaki imádkozott már, akkor tudja, hogy tényleg a smát megelőzően reggel és este is van két áldás. Két egy elég hosszú szöveg, egy jó pár oldalon keresztül, ami egy áldásra kezdődik és végződik. És az smáima után is van reggel egy ilyen hosszú szöveg, este pedig kettő. Miért vannak ezek az áldások? Most általában mindig, amikor egy micvát csinálunk, a micva elhangzása előtt, mondunk, a micva megtevése előtt mondunk egy áldást. Mondjuk fölteszem a tfilint, hogy megnyitom a szombati gyertyák, akkor azt mondom, áldott előtt a Isten, aki megszente a parancsait, hogy a smá is egy micva. Mégis nem mondunk előtte ilyen áldást. Nem azt mondjuk előtte, hogy áldott vagy törölt, hogy Isten megszente a parancsait, meghagyta nekünk mondjuk a smát. Mi hosszú-hosszú szövegeket mondunk előtte, ennek a vége egy áldásra végződik, de nincs benne az, hogy aki megtette nekünk, hogy a smát mondjuk. Miért nem? Mert a smának mi a lényege? Ez a típusú meditáció. Elérkezett egy olyan pillanat, amikor a bölcsök rájöttek, hogy ezt a meditációt már maguktól nem érik el az emberek. Segítsünk rá a meditációra. És olyan szövegeket tettek a smá elé, ami segít ebben. Miről szól a smá előtti két áldás? Az első áldás a teremtésről szól, és az örökkévaló és az angyalok világairól, ami az embert segíti abban, hogy kicsit fölülkerekedjen önmagán, és gondolkodjon a teremtésen, Istenen, spirituális dolgokon. A második áldás pedig az örökkévaló és a zsidó nép kapcsolatáról szól, megint csak ebben segíti, és ugyanúgy a smá utáni áldás is. Tehát ezek segítenek benne engemet a smá lényegében. Ahhoz, hogy eljussak arra a szintre, hogy ne csak elmondjam a smát, hanem ezt a meditációt is végigvigyem, és megszülessen belőle egy Isten szeretet. És ezért mondja azt, hogy ez a smáim a lényege, amelynek naponta kétszer recitálás a tórai parancsot, valamint az azt megelőző áldásoké, amiket a bölcsek rendeltek el, és amelyek előkészítenek bennünket a smára, arra, hogy elérjük az Isten szeretetnek a smában említett szintjét, hogy ezt másod részleteztük. Ekkor, de csak ekkor, a szív baloldali kamrájában lévő rossz alárendeli magát a jónak, amely a szív jobboldali kamrájában terjeszkedik, és amely az agyban székelő Chabad intellektusból származik, ami meditáció által szoros kapcsolatban az Isten végtelen nagyságával és a rossz semmissé lesz. Hát ebben az időszakban, amikor smát mondtam, és ezzel a meditáció által fölébred bennem egy Isten szeretet, akkor elég ott a rossz. De azonban az ima végeztével, az ő végtelen nagyságával eredődő szellemi emelkedettség is távozik az embertől, akkor rossz újra éled, a szív baloldali kamrájában és újban vágyat érez az ember ezen világi élvezeti és hívsági ellen. Vagy nem ellen, hanem irány. Szerintem, amint vége van az imának, úgy reggelizek, úgy élvezem a reggelit, hogy csak na. Miért? Mert megszűnik ez a szellemi emelkedettség, és a rossz visszakerül. Ha nem is reggelizek úgy, a rossz megszól, de jó lenne azt megenni. És akkor el kell nyugni magam, hogy ne, csak nyugi. Hát a harc újra kezdődik. A bénani egész életre harc, kivéve az ima idejét, a smá mondásának idejét, amikor kiüti a rosszat. Olyan, mint ott se lenne.
Akkor igen, korán nőttek, akkor sokkal nehezebb, mert ugye az van, hogy amikor gyerekek vannak, vagy család, akkor inkább a családdal kell foglalkozni, és nem kell nekik annyit imádkozni.
Szóval azt mondja, egy nő, aki bénoni, abban nem tud érvényesülni ez az időszak, mert nem kell, hogy mondja a smát. Igaz, hogy nem kell, hogy mondja a smát, de mondhatja. Ha mondja,
és akkor... És hogyha egyre sem mondja, tehát hogyha egyre sem el van az, hogy most ő szeretne...
Mondani smát?
Nem, hanem hogy ugye neki nem köt, tehát nem az, hogy nem kötelező, hanem neki inkább abban kell foglalkozni, hogy péntek este nem a zsinagógában megy, hanem otthon van a gyerek.
Nem, jó, az azt jelenti, hogy a nőnek is kell imádkozni, csak nem kell mondjuk minnyiben imádkozni, és nem úgy kötelező mégsem, mint egy férfinek. De imádkozhat. Tehát, hogyha az azt jelenti, hogy ez egy felmentés, nem egy tiltás. Ezért most egy rássá, nincs olyan, hogy rássá mostanultuk, hanem minden rássá, egy potenciális bénom lehetséges bénom. Tehát ugyanúgy a nőnek is megadatott, hogy egyrészt legyőzze magában rosszat, hogy általában ne kerüljön a kifejeződésre, másrészt imádkozzon, és a smából eljusson el meditációnak erre a szintjére. De jó amúgy a kérdés. Most van egy érdekes dolog, hogy ugye mit emel ki? Azt mondja, a bénoni egyszerűt is én mindennapi életében ott van benne a rossz, csak soha nem üt kifejeződésre. Amikor itt az imát mondja, akkor a rossz eltűnik. Akkor a nagy szeretetteljes dologban eltűnik a rossz. Aztán újra visszajön. Miért az imát emeli ki, és miért nem a tanulást? Azt mondja, a Tóra tanulás közben eltűnik a rossz. Miért? Mert nagyon érdekes dolog, de a Tóra tanulás közben az ember nem tud Istenre gondolni. Nem tud arra gondolni, hogy mennyire szeretem Istent. Akkor nem fogja a témát érteni. És arról tanul, hogy mondjuk a Talmudban, hogy ketten találnak egy ruhadarabot, és azon vitatkoznak, hogy ki az a ruhadarab, akkor nem tud arra gondolni, hogy hú, ez most az isteni bölcsesség, és az, hogy leereszkedett erre a világra, és most az agyam egyesület. Ha ezt elkezd gondolkodni, akkor nem fogja érteni a témát, a jogi témát. És az ima az erről szól. Az imának épp ez a lényeg. Az ima, az nem egy kérés áradat, hogy kérem Istent, erre meg arra, hanem a lényege a kapcsolat Isten, és ez a kapcsolat ez erről szól. Arról szól, hogy megérteni az isteni egyetlenséget, és eljutni egy olyan szintre, hogy ezt nem csak megértem, hanem ez az érzelmeimre is kihat. És befolyásolja az érzelmeimet is.
Tehát akkor egy ember miatt is, hogy imádkozik, annál közelebb, annál többször kerül közel Istenhez.
Ez nem egy mennyiségi kérdés, hanem egy minőségi kérdés. Ez nem, hogy minél többen van a hangsúly, hanem hogyha imádkozik, amikor imádkozik, akkor nem csak megszokásban imádkozik, és nem csak azért, mert valamit kér Istentől, hanem kihasználja ezt az időszakot erre a meditációra, ennek a dolgnak a végiggondolására és az Istenre való szerelmi kapcsolat kiteljesítésére, akkor igen, akkor ezzel tudja elérni azt, hogy ne csak úgy legyen bénani, hogy nem hagyja kifejeződését, mert benne levő rosszat, hanem a rosszat úgy, ahogy van, ezekben az időszakokban kiüti. Olyan, mint hogyha ilyenkor már tényleg szállik lenne. És ez megmagyarázza azt is, hogy mit lehet annyit imádkozni. Hogyan lehet olyan hosszan imádkozni. Mondd el az imád, hogy benne van, még ha végig is gondolod a szavak jelentését, és kész, most mit kezdem ennyit mondani. Ez nem csak szavak mondása, ez egy egész meditáció. Itt órákon keresztül lehet gondolkodni ezen, és eljutni, hogy ne csak gondolati szinten legyen igaz, hanem az érzelmeimre is hatással legyen. Jó? Oké, van még esetleg kérdés? Igen, persze.
Hogy nekem, ez most egy ilyen gyakorlati szempont, hogy nekem például az imahogában nagyon nehéz, hát jó, most mondjuk egy éve már nem járok, de nagyon nehéz, hogy mindent értelmezzek, mert ugye kell mindig figyelni, hogy hol tartunk, meg ilyenek, és igazából szeretnék, amit szeretném értelmezni minden egyes alkalommal, amikor elolvasom, de hát olyan a tempó, hogy nem tudom értelmezni, akkor ilyenkor mit kell csinálni, hogy inkább végigimádkozom az Amidát úgy, hogy teljesen beleélem magam, is hagyjam, hogy a többi dolog menjen, és akkor utána kövessem, vagy akkor mi a tervben nagyon sokszor előfordul.
Nagyon jó a kérdés. Ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy válasz ki egy részt, aminél így ezt végig fogod gondolni. És akkor azt a részt, azt úgy imádkozod, ahogy szeretnéd az egészet. Ha legjobb az egészet végig mondod, és úgy imádkozod. De mégis te azért nem akarsz, még amikor közben a kidus fönt van, mert te mindig lent imádkozom. Szóval válasz ki egy részt, amit így fogsz elmondani. Teljes állítattal és végig gondolással, és a többit mond a normál tempóval. És ez a vész, ez változzon. Legyen az egyik alkalommal, ez a másik alkalommal, az a harmadik alkalommal, és így lassanként megismered az imát jól, és aztán már egyre többet tudsz ebbe a kategóriába bevinni. Jó? Más kérdés? Köszönöm szépen, akkor itt most megállunk.